Üdvözlök mindenkit! A mai napon először folytatjuk a piros-fekete fákról való dolgokat. Piros-fekete. Ugyanis szó volt a múltkor, hogy a piros-fekete fa az egy bináris keresőfa, és vannak piros és fekete csúcsai. Amikre bizonyos szabályok vonatkoznak, ezeket most nem akarom mindet elismételni. Ugye az is megvolt a múlt héten, hogy egy ilyen piros-fekete fának a magassága az logaritmikus a csúcsok számához képest. Tehát tudjuk azt, hogyha n csúcsa van, akkor a magasság az teta log n. Ugye, tehát log n konstanszorosával lehet alulról is, fölülről is becsülni. Amiről ma is most szó lesz, azok a műveletek, legalábbis a nagy részük. Hát, ugye az egyszerű műveletek, hát van a keresés. Hát a keres művelet az ugye hogy történik? Hát ugyanúgy történik, ez egy bináris keresőfa, tehát egyszerűen ugyanúgy, mint egy keresőfában történik. Tehát mindig megyünk, összehasonlítjuk a csúcsban levő elemmel, ha annál kisebb, akkor megyünk balra, nagyobb, megyünk jobbra, egyelő, akkor megtaláltuk. Tehát ez úgy, hogy mint a keresőfáknál általában. És azt is tudjuk, hogy egy keresőfában a keresésnek a lépésszáma az a fa magasságával korlátozható, ami jelen esetben logaritmikus, tehát a lépésszám az ordó log n. Ugye szerencsések vagyunk, akkor rögtön megvan az első lépésben, de maximum le kell mennünk a legaljára a fának, ami logaritmikus lépést jelent. Na most hasonlóan egyszerű a minimum keresés, mert ez megint csak a keresőfa tulajdonság miatt, ugye ez a mindig csak megyünk balra, 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 amíg el nem akadunk, tehát ez ugyanaz megint, ahogy a keresőfáknál, és ugyanennek megfelelően a lépés száma is ordó log n. És hasonló a helyzet a maximummal. És hát itt is beszélhetünk akár a tóligról is. Az is ugyanúgy megy, mint a keresőfáknál. Ha ilyen típusú kérdést akarunk használni többször, akkor érdemes egy ilyen in-order láncot is bevezetni a piros-fekete fába, és akkor ott az gyorsan meg lesz. Az izgalmas műveletek azok, természetesen azok, amik változtatják a fa alakját, hiszen akkor ronthatjuk el a piros-fekete tulajdonságokat. Tehát most ez következik, nevezetesen jön a beszúr művelet. Na most, ugye a beszúrásnál megint csak mondhatjuk azt, hogy azt csináljuk, mint a keresőfáknál általában. De kérdés az, hogy akkor most az új csúcsunk az piros legyen-e vagy fekete, és hogy nem tesszük tönkre a piros-fekete tulajdonságot. Na most ahhoz, hogy ez a színezési tulajdonságot ezt fönn tudjuk jól tartani, ez van egy segédeszközünk, ez kell a beszúrásnál is, meg a törlésnél is. A segédeszközt azt úgy hívják, hogy forgatás, és ennek egyébként is van értelme ilyen bináris fáknál. Ez a következőt csinálja, hogy van valahogy jön a fa, mondjuk itt van egy X csúcsa, van neki egy Y-ja, azon mondjuk lóg itt két csúcs, ez itt az E, azon is van egy fa, tehát ezek itt az F1, F2, F3 fák, részfák. Ebből az X-nél való forgatás pontos akarok lenni, akkor ez a jobbraforgatás. Ez a következő csinálja, hogy itt ezt az XYZ, ezt a három csúcsot, mintha itt megfognám, és jobbra csavarok rajta egyet. Ezáltal az történik, hogy az X helyére fölcsúszik az Y, fölötte a fa az marad olyan, amilyen volt, ahhoz nem nyúlunk. Attól balra lecsúszik az X, vagy mi ez jobbra, valamelyik irányba. Aztán utána ott az Z, és hát akkor vannak ezek a részfák. A részfák pedig hol maradnak? Hát az Y-nak volt a baloldali részfája, az F1, az ott is marad. A Z-nek volt a Z-ben volt egy részfa, az F3, az ott is marad. És akkor még az F2-nek kell megtalálnunk a helyét. Hát összintén szóval csak egyetlen egy hely van, ahol rakhatjuk, nevezetesen az X-nek a baloldali részfájába. És akkor egyszer csak annyit kell meggondolni, hogy ha az eredeti fa ez egy keresőfa volt, akkor az új is keresőfa lesz. Ugye, mert mi történik? Hát, ugye az Y és az X-nek mi a viszonya? Hát miután az X-nek a baloldali ágában volt az Y, tehát az Y nála kisebb, tehát akkor az teljesen rendben van, hogy az Y-től itt jobbra van az X, mert az Y-nál az X az nagyobb. Az F1 az továbbra is a baloldali részfája az Y-nak, az ott teljesen jó. Az E az jobboldali gyereke az X-nek jó, az F3 jó, még az F2-t kell meggondolni, az F2-ben levő csúcsokhoz tartozó értékek milyenek. Hát ugye az X-től balra vannak, tehát nála nagyobb, nála kisebbek, az Y-től jobbra vannak, tehát nála nagyobbak. Tehát az F2 az olyan, hogy az Y és az X közötti értékeket tartalmaz. De hát akkor nézzük meg, hogy ez itt pont jó lesz, mert az Y-nál nagyobbak, tehát az Y-től jobbra vannak, X-től kisebbek, tehát nála balra vannak, tehát ez valóban keresőfa. Tehát ez fontos tudni, hogy ez keresőfából keresőfát csinál. És ugye ezt úgy is nézhetem, amit azt mondtam, hogy most az X-nél forgatok jobbra, de most, hogyha a másik sorrendben nézem az ábrát, akkor azt is mondhatjuk, hogy ezt amit megkaptunk eredményt, ezt a fát az Y-nál balra forgatom, és akkor visszakapom azt. Mert akkor viszont itt ezt a részt tekerem meg, tehát az Y lecsúszik balra, az X jön föl, és mindenki más vissza. Tehát ez ebbe az irányba, ez pedig úgy néz ki, hogy az Y-nál jó, balra. Jó. Na most akkor nézzük, hogy mire jó ez. Tehát akkor most jön a beszúrás eljárása maga. Tehát a beszúr eljárás az úgy kezdődik, hogy van a piros-fekete fánk, ami ugye, hogyha levelektől eltekintünk, akkor ez egy bináris keresőfa. Tehát ebbe beleszúrjuk az új csúcsot úgy, ahogy ezt egy normálisan egy bináris keresőfába tennénk. Tehát azt csináljuk, hogy a levelek nélküli... Ugye a levelek úgyis csak ilyen segédeszközök, azok csak úgy ott vannak, igazából azért, hogy az eljárásokat egyszerűbb legyen leírni, és ne kelljen mindig külön esetet venni azt szerint, hogy és ha levél, akkor mi történik. Tehát a levelek nélküli keresőfába beszúrunk. És akkor most akkor az ugye az történik, hogy van a keresés benne, és ahol elakad a keresés, oda kell belerakni az új csúcsot. Legyen az új csúcs. És próbálom azt a jelölést használni, amit a jegyzetben van, mert itt sok betű van, és ne keveredjünk össze. Ez a úgy hívjuk, hogy Z. Na most. Hát az első eset az az, hogyha Z a legeslegelső csúcsa a fának. Eddig üres volt a fa, őt most bele akarom rakni. Akkor ugye ő lesz a gyökér, természetesen fekete, és természetesen kész vagyunk. Tehát ha Z az első csúcsa a fának, akkor ugye Z az lesz a gyökér, és mint ilyen, fekete. De ha már vannak a fában, tehát ha nem az első. Hát akkor minden esetre az ének van egy apja a fában. Akkor van apja, ezt úgy hívom, hogy X. Na most, általában az lesz a stratégiánk, hogy ezt az új csúcsot, ha csak nem ölett a gyökér, akkor egyszerűen őt pirosra próbáljuk színezni, aztán majd, hogy ez nem működik, akkor majd átszínezgetjük az egészet. Tehát ha van apja, ő az X, és akkor legyen Z az piros. Na most, ez mikor jó? Hát, hogyha az X csúcs az fekete, akkor ezzel semmi gond nincs. Na most ez hogy van? Azt hiszem ez volt a múltkor a fekete. Tehát, hogyha ő itt az X, és van neki, ide rakunk egy pirosat, ő lesz az E, akkor ez persze teljesen jó. Ugye ezt persze úgy kell érteni, hogy ez az E, ez most itt egy új csúcs, és persze, amikor normális piros-fekete fát akarok belőle csinálni, akkor persze a levélkéket azokat ráaggatom, de azok feketék lesznek, és azok úgyse tartalmaznak semmit. Tehát de ez mindesetre ez nem rontja el a piros-fekete fát tulajdonságot, akkor ez jó. Tehát ez most itt az az eset, hogy mondjuk ide írom, hogy ha az X az fekete, akkor kész vagyunk. Sokkal izgalmasabb, hogy mi van akkor, hogyha az X az piros. Na most, ha az X az piros, akkor mindesetre ő nem lehet a gyökér, hiszen a gyökér az fekete. Tehát az X-nek is van egy apja. Mondhatnánk úgy, hogy a Z-nek van egy nagyapja. X piros, akkor ugye van apja, legyen ez a T. És ez persze fekete. Tehát akkor úgy néz ki, hogy van a T, ami a fekete, annak van az X piros apja, vagy a gyereke, és annak van a Z, ami az új csúcsunk. Vagyis valamelyik oldali, mondjuk rajzolom ide először. Majd meggondoljuk, hogy számít ez bármit is. Tehát mondjuk valami ilyesmi ábránk van. Na most akkor persze a T-nek van egy másik gyereke is. Vagyis az X-nek van egy testvére, vagy mondhatnám úgy, hogy a Z-nek van egy nagybácsia, hogy használjuk a családfát. Legyen ez az Y. Tehát van apja, az a T, az a fekete, és akkor van X-nek testvére, ez az Y. Na most, kérdés az, hogy az Y milyen színű. Hát ha az Y az piros, akkor jó nekünk, akkor gyorsan kész leszünk. Tehát ha, inkább ide írom talán, hogy ha ez az Y az piros, akkor, tehát akkor így néz ki az ábránk, hogy van az apa T, van annak két piros gyereke, meg még az X-nek is van egy piros gyereke. Tehát ez itt az X, ez itt a Z, ez itt az Y. Tehát ez az ábránk. Na meg persze, ugye ezeken még lógnak valami fekete csúcsok persze, amik vagy levelek, vagy nem, de az most kevésbé izgalmas. Na most, ugye mi a bajunk? A bajunk az az, hogy van itt egy piros csúcs, akinek van egy piros gyereke. Ugye ezt nem szabad a piros-fekete tulajdonságok szerint. Hogy lehet ezt kényelmesen megszüntetni? Hát például meg lehet azt csinálni, hogy, és persze úgy akarjuk megszüntetni, hogy ne változtassunk nagyon a fekete magasságokon, tehát arra vigyázni kell. De hogyha az X is, meg az Y is piros, akkor megcsináljuk azt, hogy mindegyen mind a kettőt színezzük át feketére, és a szülőt pedig pirossá. Tehát ebből lesz egy átszínezés. A következőt csináljuk, hogy az apa a T lesz piros. Van neki a két gyereke. Az X meg az Y, ők lesznek feketék. Az E az maradt piros. És mindenki más marad, amilyen volt. Tehát csak azt a három csúcsot színeztük át. Na most mi történt ezzel? Hát legalábbis ezt a problémát rendbe raktuk itt, hogy itt volt egymás mellett két piros, most már nincs. Az jó. Okoztunk ezzel további galibát? Hát okozhatunk, mert lehet, hogy a T-nek az apja piros volt itt eredetileg, és akkor most ott van két piros egymás után. De akkor ez ugyanez a probléma, mint ami itt volt, csak följebb csúszott két szinttel. És akkor ezzel lehet szépen fölfelé vándorolni a fán, ugyanezt csináljuk fölfelé. És akkor ugyanezt a Z helyett a T-re. Tehát akkor ott van az a probléma, hogy van két egymás melletti pirosunk. Na most. De mi van akkor, hogyha az Y, tehát a nagybácsi az nem piros, hanem fekete? Hát, tehát ha Y az fekete, akkor ugye valami olyasmi az ábra, hogy van a T, ami fekete, ennek van a két gyereke, ebből az X az piros, meg annak megvan az E fia is, ami piros. Az Y viszont fekete. És hát legalábbis az E-nek biztos, hogy vannak még gyerekei, két fekete, amik persze lehetnek levelek, vagy lehetnek tényleges csúcsok, hogy az Y-nál végében a fának nem tudjuk. Na most, mit lehet ilyenkor csinálni? Hát ugye, hogy most mondhatjuk azt, hogy én az X-et átszínezem feketére, de akkor az a baj van, mert akkor ezen az ágon megnöveltem a fekete magasságot. És ez nem segít azt se, hogyha T-t azt pirosítom inkább. Tehát az történik ilyenkor, hogy akkor először csináljunk egy forgatást a T-nél. Akkor ez úgy fog kinézni, hogy az X az felcsúszik ide a T helyére. Ott az az X. Ugye fölötte persze lehet a fa, az most minket nem érdekel nagyon. Annak van a baloldali gyerekként ott marad az E. A T az X-től jobbra ott lesz az Y helyett a T, és attól még jobbra az ábra szerint ott van az Y. De valami ilyesmit kapunk. Na most, és akkor most persze ezzel még vigyázni kell, ez most nem jó, mert itt az történt, hogy akkor itt ez a baloldali ág elvesztett egy feketét. Ugye itt eredetileg itt volt egy fekete, így a T-ből indulva, most meg nincs. Tehát itt most hiányzik nekünk ezen az ágon egy fekete. De hát és a másik ágon viszont jó a feketék száma, tehát a másik ágon nem szabad piszkálni, ezen az oldalon növelni kéne. És hát erre az a legegyszerűbb, hogy átszínezünk, hogy az X-ből csinálunk feketét, és a T-ből pirosat. Átszínezzük őket csak. Tehát az lesz, hogy akkor fönt az X az fekete, a két gyereke, az E és a T az piros, és annak az Y-ja az fekete. És akkor ezáltal nem változtak a fekete magasságok, és készen vagyunk. Vegyük készre, hogy ez itt akkor teljesen jó lesz, mindegy, hogy mi van az X fölött, azzal nem csinálhatunk bajt, hogy őt feketére színeztük. Ugye a feketes magasság nem változott, és az mindegy, hogy az ő apja az fekete volt, vagy piros, a fekete gyerek az belefér. Tehát ebben az esetben ez történik. Na most ebben egy picit csaltam csak, nevezetesen, hogy ez így nagyon jól néz ki, kivétel akkor, hogyha az X-nek az Z az nem baloldali, hanem jobboldali gyereke. Mert abban az esetben, ezzel nem oldottuk meg a problémát, abban az esetben még egy forgatásra szükségünk lesz. Ups. Nevezetesen. Tehát ha az a helyzet, hogy, tehát az jó, ha az X és az Z ugyanolyan oldali gyereke a szülőnek. X és Z azonos oldali gyerekek. De ha nem, akkor ilyen cikcakosabb az ábra. Tehát akkor úgy néz ki, hogy van a T, annak a jobb gyereke az marad a fekete Y, a baloldali gyereke az az X, és most ennek legyen jobboldali gyereke az Z. És persze minden piros csúcsról lógnak le biztos, hogy ilyen kis fekete levélkék. Na most ebben az esetben az ember azt csinálja, hogy először csinálunk egy forgatást, méghozzá X-nél. A forgatás X-nél azért jó, mert ez kiegyenesíti a fát. Olyan értelemben, hogy ugye akkor a T az marad, annak a jobboldali Y gyereke marad, azzal nem történt semmi. Az X helyébe, tehát most itt ezt az XZ részt forgatjuk, méghozzá ugye akkor természetesen balra. És az fog történni, hogy a Z föl, ups, másik szín, Z mint piros gyerek fölmászik a T-hez, annak a bal oldalára lecsúszik az X, és persze a egyéb fekete csúcsok azok maradnak, meg az egyéb része a fának esetleg marad. Na most ez miért jó? Ezzel ugye nem javítottunk azon a helyzeten, hogy két piros van egymás fölött, de legalább nem ilyen cikcak alakban van, hanem ez most már pont ugyanaz eset, mint a más, az előző volt, csak most fordítva van az X-nek meg az Z-nek a neve. De hát az mindegy, most én a színeket akarom rajta rakni, tehát akkor az a módszer, amit ott az előbb csináltunk, az teljesen jó. Tehát akkor innen jön az előző eset, ami tehát az, magyarul azt jelenti, hogy lesz egy forgatás a T-nél, plusz egy átszínezés. És készen is vagyunk. Ja. Na. És akkor ezáltal minden esetét letárgyaltuk a beszúrásnak, és mi ennek a dolognak a következménye, mondhatom azt, hogy tétel, az az, hogy a beszúr lépésszáma Na mennyi? Tehát ugye van a naív beszúrás, tehát amikor csak a keresőfába szúrunk bele, függetlenül a piros-feketéktől, az ugye logaritmikus. Tehát van egy ordológen, ez itt a keresőfa beszúrás. Fába beszúrás. Mert hogy ugye ennyi a magassága ennek a fának. Plusz vannak még ezek az egyéb dolgok. Na de az egyéb dolgok, ezek mennyik tudnak lenni? Hát a... Ugye amikor az Y piros volt, akkor ott följebb nyomtuk a problémát két szinttel följebb. Minden más esetben lokálisan elintéztük, és utána már kész is vagyunk. De hát még hogyha följebb raktuk két szinttel följebb is, akkor mit történt? Lekem megint ugyanezt meg kell csinálni, még két szinttel följebb, és így tovább. Tehát akkor ezek a színezés javítása, az mindesetre megint csak legfeljebb logaritmikus. Tehát ez itt a piros-fekete rész. Ami tehát összesen ordológen. És mindeközben hány forgatást fogunk használni? Tehát a forgatások száma... Azért azt... Ugye érdemes látni, hogy egy forgatás is csak konstans lépés. Mert csak azt a néhány mutatót kell átcserélni. A forgatások száma az... Hát mi történik? Vagy ott forgatunk egyet, vagy itt forgatunk kettőt. De vegyük észre, hogyha forgattunk, akkor készen is vagyunk. Tehát ez csak a legutolsó lépése lehet ennek a színezős játéknak a forgatás. Utolsó kettő esetleg. Tehát ebből legfeljebb kettő. Tehát a dolog az úgy nézhet ki, hogy egy darabig használjuk azt az első típusú lépést, amikor az Y piros volt, és így megyünk fölfelé, és a dolog az úgy fog véget érni, hogy vagy a második, vagy a harmadik esettel lezárjuk. Hát vagy még úgy érhet véget, hogy megyünk fölfelé, és egyszer csak azt úgy színezünk, amikor ott a T-t kiszínezzük, pirosra, átszínezzük ott abban a felső esetben pirosra. Ugye még az is megtörténhet, hogy a T maga a gyökér. És akkor mi van? Hát ha gyökér, akkor mégiscsak feketének kell tartani, tehát akkor visszaszínezzük őt feketére, és ez az a helyzet, amikor a fekete magasság tud nőni a fában. Tehát akkor, hogyha az a típusú ilyen fölfelé vándorló lépés, az fölmegy a gyökérig, és akkor a gyökeret persze feketére visszaszínezem, és akkor nőtt a fának a fekete magassága. Tehát ez lehet. Tehát ez volt a beszúrás. Na, és akkor jön a törlés. Hát a törléssel az a helyzet, hogy nagyon hasonló a dolog, és ott is az a cél, hogy valahogy minél inkább helyileg intézzük el ezt az átszínezősdit, akkor lesz kevés lépés. Tehát akkor nézzük a törőeljárást. Ez is úgy indul, hogy először tekintsük az egészet, felejtkezünk el a levelekről, tekintsük az egészet, mint egy bináris keresőfát, és arra használjuk a törlést. Először törlés, a... keresőfából. Pontosabban, hogy ez kijelöl egy csúcsot, hogy mit kéne törölni. Tehát mondjuk az Y-t kell törölni. Na most, hát két eset van. Az Y az vagy piros, vagy fekete. Ugye melyik lesz a jobbik eset most? Hát az, hogyha piros. Mert akkor az nem okozhat bajt, hogy egy piros csúcsot törlünk, és a helyébe oda kerül egy fekete, akkor ez a semmi baj nincs. Ugye azt persze érdemes tudni, hogy ez hogy néz ki ez az Y. Tehát ugye az Y az a keresőfának a vége. Tehát annak az egyik oldalt még lehet egy gyereke, ami beletartozik a keresőfába, a másik az biztos, hogy nem. Hiszen a törlés az, végül is, ami csúcs megszűnik, az mindig egy olyan, ami vagy levél, vagy csak egy gyereke van. Ez a keresőfás törlés. Tehát itt az Y-t kell törölni, ez, tehát ha Y piros, akkor egyszerűen törölhető. Ugye azzal, hogy ugye ennek az a menete, hogy ha a keresőfában van neki egy gyereke, akkor az bekerül az ő helyére. És persze rá kell aggatni a leveleket, a két fekete csúcsot. Tehát az izgalmas az az, amikor az Y az fekete. Mert hát egyszerűen, hogyha egy fekete csúcsot akarok törölni, akkor egy ágon a fekete magasság az megváltozna. És ezt valahogy ki kell egyensúlyozni. És hát egyszerűen arról van szó, hogy valami hasonló lépések történnek, mint a beszúrásnál, annyival, hogy egy kicsit több eset van, de egyszerűek, tehát hasonló, mint a beszúr. Itt is kell forgatás, átszínezés, ilyesmi. Nem akarom elmondani a részleteket, nem is kell tudni a részleteket. Az egész az le van írva, tehát a weblapon van egy ilyen anyag a piros-fekete fákról, abban le van írva részletesen a törlés is, hogyha valakit meg akarja nézni. Amit tudni kell róla, az a kapcsolódó tétel megint, hogy a töröl lépésszáma is ordo logen egyrészt, másrészt, hogy a forgatások száma, amiket használ, hát azért most nem kettő, majd maximum kettő, mint a beszúrásnál volt, ez is mutatja, hogy bonyolultabb, maximum három. Három forgatással az ember megúszza. És akkor ennyi. Ja. Na, és akkor ennyit a piros-fekete fákról. Ami most még jön, az nem meglepő módon további adatszerkezet következik. Ez is fa, de más, mint az eddigiek. Szóval a filozófiája más a dolognak. Bár igazából közeli rokonságban van a piros-fekete fákkal, csak ez nem látszik rajta olyan nagyon. Ennek van egy egyszerű változata, amit elmondok részletesen. Ez inkább egy ilyen játékváltozat. Ezt úgy hívják, hogy 2-3 fa. És van ennek az általánosított változata, amit használni szoktak, majd arról is mondok néhány szót. A 2-3 fa szerkezetileg a következőt tudja, hogy ez is egy gyökeres szintezett fa. De amíg ugye sima keresőfánál ugye a levelek akárhogy helyezkedhetnek el, akármilyen szinteken. A piros-fekete fáknál, ott miután tudjuk, hogy annak a magasság az mindig logaritmikus, tehát nem lehet akárhol a levél, hanem valamilyen konstanszorlog szinteken helyezkedhet csak el. Itt viszont kikötjük, hogy minden levél azonos szinten van. Tehát minden levél azonos szinten. És viszont minden nem levél csúcsnak kucsnak 2 vagy 3 fia van. Családmodellünket kibővítettük, most már a 3 gyerek is engedélyezett. Egy kék továbbra sem, 2 vagy 3. Innen kapta a fa a nevét. Tehát ez úgy fog kinézni, hogy mondjuk itt a gyökér, akkor ennek van 2 vagy 3, mondjuk 3, ennek 2, itt 3, aztán itt 3, 2, 2, 2, 3, 2, mondjuk 3. És akkor egy szinten ér véget. Tehát ez például alakra egy 2-3 fa. Na most, ami még fontos benne, hogy tehát akkor ez most már nem egy bináris fa, ez a szabály arról, hogy minden levél, nem levél csúcsnak 2 vagy 3 fia van, egy kivétel lehet, kivéve, ha egyetlen elemet tárolunk. Ekkor a gyökérnek van egy fia. Gyökérnek egy fia van. Méghozzá azért, mert az elemeket, a tárolandó elemek, azok most nem a fába össze-vissza mindenhova kerülnek, hanem kizárólag a levelekbe. Tehát csak levélben tárolunk. A többi csúcs az lényegben egy útjelzőként működik majd, terel minket, hogy mikor merre érdemes menni. Hogy melyik utat válasszuk, hogy a bal oldalra, jobbra vagy középre menjünk. Ott ilyen információk lesznek majd, de tárolás csak a levelekben történik. Na most az, hogy pontosan hogy néz ki egy ilyennek a szerkezete, meg ilyesmi, azok majd jönnek a szünet után, de a szünet előtt még rövid dolgozat helyett. Tehát akkor ott tartunk, hogy a 2-3 fákról van szó. Elmondtam a szerkezetét, legalábbis úgy geometriailag, hogy hogy néz ki, vagy mondjuk inkább kombinatorikusan. Mutattam az egyes csúcsoknak, a belső csúcsoknak a szerkezete. Belső, ami azt értem az alatt, hogy nem levélcsúcs. Ugye ebből kétféle van, van az, amelyiknek 3 gyereke van, és van az, amelyiknek 2. Hát amelyiknek 3 gyereke van, az a csúcs, az egyrészt tartalmazza azt a 3 mutatót a 3 gyerekhez, a 3 részfához. Ezen kívül útjelző táblaként 2 darab értéket, egy S1-et és egy S2-t. És ez a következőt jelenti, hogyha most nézzük az egyes gyerekekhez tartozó részfákat. És ugye a tárolt elemek azok a levelekben vannak. Az S1 az azt jelenti, hogy a baloldali részfában, itt, mindenki kisebb, mint S1. A középső részfában egyrészt benne van az S1 maga, ő lesz a legelső, és mindenki kisebb, mint S2. A jobb oldali részfában pedig benne van az S2, és itt mindenki nagyobb egyenlő, mint S2. Itt persze azt kellett volna mondani, hogy az S1-nél kisebb egyenlő mindenki, vagy nagyobb egyenlő mindenki. Tehát úgy néz ki, hogy az S1, S2 az a két vágás mutatja meg, hogy balra vannak az S1-nél kisebbek, középen vannak az S1 és az S2 közélsőek, úgyhogy az S1 az benne van, az S2 nincs, jobb oldalt pedig vannak az S2 és a nála nagyobbak. Jó? Tehát ez a 3 gyerekes csúcsnak a szerkezete. Hát ehhez képest a 2 gyerekes csúcs az ugye annyiban egyszerűsödik, hogy csak 2 mutatója van, és akkor persze csak egyetlen egy ilyen útjelző táblát kell tartani, ez lesz az S, ami azt mondja megint, hogyha nézzük a 2 részfát, akkor a baloldali részfában mindenki kisebb, mint S, a jobboldaliban pedig mindenki nagyobb, egyenlő, mint S, és megint csak itt van az S maga, az szerepel. Tehát balra vannak a kicsik, jobbra vannak a nagyok, ebben hasonlít a keresőfához, de vigyázzunk, itt az S az, igazából nem itt van tárolva, hanem lent a levélben, ez itt mondom csak egy útjelző táblaként szolgál. Ennyi. Tehát ennyi tartozik még a kereső, a 2-3 fákhoz. Na most akkor nézzük, hogy mit jelent ez. Hogyha nézem a leveleket balról jobbra, akkor mit látok bennük? Hát ugye ott van minden tárolt elem, de milyen sorrendben vannak ezek az elemek? Ugye nyilván növekvő sorrendbe kell, hogy legyenek, hiszen ezek a tulajdonságok miatt csak az történhet. Tehát a következmény az az, hogy a levelekben balról jobbra növekvő sorrendben vannak tárolva az elemek. Vannak az elemek. És itt is feltesszük, mint az összes ilyen keresőfánál, meg itt is, ahogy felszokás tenni, hogy a tároltál meg azok csupa különbözőek, az egyszerűsíti az életet, nem nehéz meggondolni, mit érdemes csinálni akkor, hogyha vannak azonos elemek is többszörösen. De mindesetre ez van. Tehát akkor ez mindesetre azt jelenti, hogy nézzük a szokásos alapműveleteinket. Legkisebb elemet hogyan lehet keresni? Tehát akkor most nézzük a műveleteket. A legkisebb elemet hogy találom meg? Ugye úgy, hogy mindig megyek a balra, eljutok a legelső levélhez, az a legkisebb. Ez a balra lépkedünk, amíg lehet, a levélig. A max az hasonlóan, csak ott mindig a jobbik irányt kell választani, tehát ott jobbra lépkedünk, a levélig. Jó. És hogy működik a keresés? Hát a keresés az úgy néz ki, hogy egy X elemet keresek, vagyok mondjuk egy ilyen három gyerekes csúcsban, akkor az X-et összehasonlítom az S1-gyel, ha kisebbnál a balra megyek, ha legalább S1, de kisebb, mint S2, akkor középre, S2-nél is nagyobb, akkor jobbra. Ha csak két felé ágazik, akkor csak egy összehasonlítás alapján döntök. Tehát ez világos, hogy szépen ott is lépekedünk le a levélig. Tehát ez itt az összehasonlítás alapján, összehasonlítás szerint lépünk ugye a következő szintre. Na most mennyi ezeknek a lépés száma? Hát ez természetesen azon múlik, hogy mekkora lesz egy ilyen fának a magassága. Na most próbáljuk meg ezt meghatározni, hogy tehát, hogyha n elemet tárolunk, akkor mennyi a magasság? Hát ugye mit tudunk mondani? Hát ugye nézzünk egy ilyen fát, ami hol két felé, hol három felé ágazik. Hát van a gyökérszintje, ezt a szokás szerint a nulladik színnek hívom, itt egy pont van. Az első szinten hány csúcs lehet? Hát vagy kettő, vagy három. Ugye itt biztos, hogy itt van egy csúcs, itt van kettő, vagy három, illetve lehet az, hogy egy, amikor összesen csak egyetlen egy elemet tárolunk, de nem ez az izgalmas eset. Következő szinten hány csúcs lehet? Minimum, maximum. Hát nyilván van legalább négy, mert itt volt legalább kettő, és azok mindig legalább két felé ágaztak. Tehát itt van legalább négy, és hát legfeljebb mennyi? Hát hogyha itt három volt, és azok mind három felé ágaztak, akkor kilenc. És általában, hogyha nézzük az elledik szintet, akkor ott kettő az ellediken és három az ellediken közötti csúcsszám lehet. Tehát a szintszámnak, az L-nek olyannak kell lennie, hogy a kettő az ellediken, az kisebb egyenlő, N kisebb egyenlő, mint három az ellediken. Azaz, hogyha ezt most ugye az L-et akarjuk ebből kifejezni, adott az N, tudom, hogy hány elemet akarok tárolni, arra vagyok kíváncsi, hogy mekkora fa kell ehhez. Hát ugye a kettő az ellediken kisebb egyenlő, mint N, ez a szokásos, hogy az L akkor az legfeljebb log N. A másik irányból pedig ugye legalább vagy van-e, vagy mit mondom, mit beszélek? Jó? Az ugye legalább hármas alapú logaritmus n. Ami persze megint csak átírható kettes alapúra, ez már nagyon jól megy nekünk. Tehát ebből kiderül az, hogy a szintek száma az teta log n. Most, hogyha kettes alapúban írom föl. Tehát alulról is, fölülről is log n-nek konstanszorosával becsülhető. Tehát ebből ugye akkor az következik, hogy a minimum, a maximum elem és a keresés lépésszáma is logaritmikus. Tehát a köv az az, hogy a min, a max keres lépésszáma az ordó log n. Sőt, hát itt igazából teta is, mert itt biztos, hogy le kell mennünk az aljára, nem juthatunk előbb információhoz, nem tudhatjuk előbb, hogy mi volt a keresettelem, hogy megtaláltuk-e. És akkor jön persze a két szokásos dolog, a beszúrás és a törlés. Nézzük a beszúrást. Hát a beszúrás az hogy indul? Természetesen úgy indul, mint minden ilyennél, hogy elindul egy kereséssel. Hát a keresés, ha megtalálja az elemet, akkor nem akarjuk beszúrni általában. Tehát ha talál, akkor nem kell beszúrni. De ha nem talál, akkor hogy nem talál? Úgyhogy elindult a gyökérből, vándorol lefelé, és a levél fölötti rétegben, úgyhogy valamerre ott ő eldönti, hogy neki merre kéne lépnie, és ott nem az van, ami neki kéne. Ugye így fog elakadni. Hát akkor hogy szúrjuk be? Tehát ha nem talál. Talál, és akkor most itt két eset van, attól függően, hogy mekkora csúcsban akadt el. Három gyerekes vagy két gyerekes csúcsban akadt el. Tehát a levél fölötti csúcs, ahol elakad. Igazából a levélben akad el, de talán világos, hogy mit akarok mondani. Tehát, hogyha most ez egy olyan, hogy ilyen két gyerekes csúcs. Tehát ez két gyerekes. Akkor mit kell csinálni? Hát akkor ez azt jelenti, hogy ennek a csúcsnak kell még legyen egy harmadik gyereke. Ugye ez rendezéstől függően egy baloldali, egy középső vagy egy jobboldali, attól függően, hogy ez a két elemhez képest hogy viszonyul az elem, amit éppen beszúrunk. És akkor egyszerűen azt csináljuk, hogy akkor ebből csinálunk egy háromgyerekes csúcsot. És persze az útjelző táblát be kell állítani helyesen. Tehát ez az egyik, ez a bizonyos esetben könnyebbik eset. Na de mi van, hogyha három gyerekes a csúcs? Tehát van egy csúcsunk, akinek már eleve van három gyereke, és oda akarunk berakni még egy negyediket. Ugye ez most ebbe a családmodellbe nem fér bele, négy gyerek az már nem megy, akkor mit lehet csinálni? Hát ez egy kicsit attól függ, hogy az ember mit akar csinálni, és leginkább azt lehet ilyenkor csinálni, hogy hát a három plusz egy az négy, az túl sok, de a négy, az vegyük észre, hogy az kétszer kettő. Tehát amikor ehhez kéne, hogy plusz egy új gyerek, plusz egy új gyerek, ugye az összesen négy lenne, az egy családra túl sok, de kettőre pont jó. Tehát akkor ebből azt csináljuk, hogy alapítunk egy új családot. A három gyerek plusz az egy új, ez megint az attól függ, hogy az új az hol van, hogy ez a rendezésbe hova megy. A négy közül a két legkisebb marad együtt, meg a két nagyobb marad együtt. Ezt egyébként úgy hívják ezt a műveletet, hogy csúcsvágás. Talán érthető, hogy miért. És akkor utána mi történik? Utána az történik, akkor itt most ezen a szinten remekül megoldottuk a dolgot, viszont egy szinten feljebb keletkezett egy új csúcsunk. És akkor ugyanezt a dolgot eljátszuk. Hát, hogyha ennek eredetileg ez itt egy két gyerekes családban volt, akkor ott az új csúcs belefér a harmadiknak. Ha ez is három gyerekes volt, akkor azt is vágjuk. Tehát itt van egy szinttel feljebb. Ilyen, van egy új csúcs. És akkor ez megint úgy megy, mint a beszúrás. És akkor ez ilyen hasonlóan. És akkor mi történhet? Ugye az történhet, hogy akkor ő, ha ő egy két gyerekes családba tartozott, akkor keletkezik a harmadik, semmi gond nincs. Három gyerekes, akkor azt megint szétvágjuk. És akkor megint még egy szinten följebb vagyunk. Az is egy három gyerekesben volt, azt is szétvágjuk. És így tovább. Hogy állhat ez le? Hát vagy úgy, hogy egyszer csak egy két gyerekes családhoz érkezünk, és akkor a dolognak vége. Vagy pedig az egész fölkúszik egészen a gyökérig, és a gyökér is egy három gyerekes volt, és őt szét kell vágni, akkor mi történik? Hát akkor szétvágjuk, és tetejére rakunk egy új gyökeret, és ilyenkor tud nőni a fának a magassága. Tehát ez az eljárás. Tehát ha ez felmegy a gyökérig, és azt is vágni kell, akkor egyszerűen azt csináljuk, hogy lesz egy új gyökér, és a fa magassága nő. Tehát így tud nőni a fának a magassága, hogy elkezdjük ki alulról ilyen csúcsvágásra, és minden egyes szinten vágni kell a csúcsot. És ennyi a beszúrás. Na most mit lehet ennek a lépés számáról mondani? Hát ugye van benne egy keresés, ami megbeszéltük, hogy az szlogennes, és utána ez a dolog, ez mennyi? Hát ugye mi történik? Legfeljebb az történik, hogy minden szinten kell egy ilyen csúcsvágást csinálnunk, de az csak logaritmikus szint, és egy ilyen vágás, ez konstans lépés. Csak a mutatókat kell, néhány mutatót kell csak átállítani. Meg persze az útjelző táblákat beállítani, de csak azon az út mentén, amin fölfelé megyünk. Tehát ez úgy néz ki, hogy van egyrészt a teta logenje a keresésnek, plusz az van egy ordo logen, ami a mutatók útjelzők állítása. Tehát ez összességében is lesz egy tetalogennes dolog. Na. Ennyi volt a beszúrás. A törlés egy picit itt is trükkösebb, de nem olyan nagyon, mint a piros-fekete fáknál, ezért ezt most végig is mondom. Ez annyira nem bonyolult. És nagyjából az történik, amit az ember úgy gondolna magától. Tehát akkor most nézzük a töröl eljárást. Természetesen megint úgy kezdődik, hogy keres. És ha keres, nem talál semmit, akkor nincs mit törölni. Ha nem talál, akkor kész. Ha viszont talált, ugye akkor valamelyik levelet találta meg. Ugye ez egy levél lesz. Akkor megint nézzük az ide tartozó leveleket, meg az ő szülőjüket. Megint két eset van. Most ugye az lesz az egyszerűbb, hogy ha három gyerekes családból akarunk törölni, és innen kell valamelyiket törölni, akkor mi történik? Hát akkor lesz egy két gyerekes család. Hát ez semmi gond. Útjelzőt át kell állítani, és igazából arra kell vigyázni, hogy az útjelzőt nem csak itt a szülőnél kell állítani, hanem esetleg följebb is. Mert hogyha itt a legkisebbet töröltem, és ő mondjuk egy középső csúcsa volt az egy szinten följebb levőnek, akkor ő volt ott a legkisebb annak a részfának, tehát akkor azt is állítani kell. Tehát ezt csinálja az ember, és akkor plusz az útjelzőket a gyökér felé vezető úton, a gyökérig vívő úton. Úton átállítani. Persze valahol nem kell, akkor utána már jók vagyunk. Tehát ez az egyszerűbbik eset. Na de mit csináljunk akkor, ha két gyerek közül kell törölni? Tehát hogyha két gyerekesből törünk. Hát ugye az egy az kevés, kivétel, hogyha a gyökérnél van az egy, mert akkor összesen csak egyet tárolunk, és akkor az szabad. De minden más esetben ugye nem hagyhatjuk azt, hogy ennek csak egy gyereke legyen ennek a csúcsnak, Akkor először is, miután szeretjük lokálisan elintézni a dolgokat, először nézzük meg azt, hogy a szülőnek van egy olyan szomszédos testvére, akinek van 3 gyereke is. Mert ha neki van 3, neki meg a 2-ből maradt 1, az 1 + 3 az 4, az megint 2×2, tehát akkor ilyenkor az történik, hogy ezt innen töröljük, mondjuk, ha ezt akartuk, és onnan adoptáljuk az egyik gyereket. Egyik gyereket elkérjük a szomszédból. Tehát ebből az lesz, hogy így. És persze továbbra is útjelzőket állítgatunk, ahogy az kell. Na de mi van akkor, hogyha a szomszédban is csak 2 gyerek van? Hát akkor nem tudunk tőle elkérni, mert akkor neki marad csak 1. Viszont akkor összesen van a 2 családban 3 gyerek, az pont egy jó családméret. Tehát akkor ilyenkor az történik, hogy ebből csinálunk 1 darab 3 gyerekes családot. Ez itt a csúcs összevonás. És akkor az történik, hogy ezen a szinten jók vagyunk, egy szinten följebb kell egy csúcsot törölni. És akkor egy szinten följebb. Lesz egy csúcstörlés. És akkor ez megint ugyanígy. Tehát, hogyha ők eredetileg egy 3 gyerekes családból voltak, 2-2 plusz valahány gyerekkel, akkor ott abban lesz egy 2 gyerekes család itt egy szinttel följebb. De ha ők csak 2-esen voltak testvérek, ugye akkor baj van, mert akkor abból a 2-ből egyet megszüntettünk, akkor most vagy az előző eset van, hogy de ott van egy nagybácsi, akinek az elég sok gyereke van, és akkor ezeket lehet összerakni, vagy pedig összevonunk följebb is csúcsokat. És akkor ez így szépen tud gyűrűzni fölfelé. Mi lesz a vége? A dolog az úgy ér véget, hogy egyszer csak már nem kell csúcsot összevonnunk, mert volt miből elszedni egyet. Vagy ha ez úgy fölgyűrűzik a gyökérig, akkor mi lehet a vége? A vége az lett, hogy a gyökérnek is 2 gyereke volt, és abból egyet töröltünk. És akkor a gyökeret már nincs mivel összevonni, de akkor megszüntetjük az eredeti gyökeret, és egyre kisebb lesz a fa. Tehát ha ez felér a gyökérig, ha ez felmegy a gyökérig, akkor a fa magasságát csökkentjük. Megszüntetjük az eredeti gyökeret, és a egy megmaradt gyerekét nevezzük ki új gyökérnek. És ennyi. És hát az világos persze, hogy a lépésszáma az ennek is tetalogán lesz. Jó. Na hát ez a 2-3 fa. Na most, ez igazából inkább egy ilyen játék adatszerkezet, amit ehelyett használni szoktak, az ennek az általánosítása. Mert az ember mondhatta, hogy miért pont 2 és 3 lehet a gyerekek száma, miért nem 3 és 18. De azért nem 3 és 18, mert az nem működik, de van olyan, ami működik, és a gyakorlatban azt szokták használni. Nevezetesen ezeket úgy hívják, hogy B-fa, vagy B, és van neki egy indexe, az M-fa. Ez a következő tudja, hogy ez is egy gyökeres szintezet, minden nemlevél nem gyökér csúcsnak legfeljebb m és legalább m per 2 felső egész rész fia van. Nézzük meg, hogy az m az 3, akkor ez pont azt mondja, hogy legfeljebb 3 és legalább 2. Tehát a m egyenlő 3 az pont a 2-3 fa lesz. A gyökérnek legfeljebb m és legalább 2 fia van. Tehát a gyökérnél megengedünk 2 fiút is, sőt, megengedünk 1 fiút is abban az esetben, ha csak egy elemet tárolunk. Kivéve, ha egy elemet tárolunk, ekkor egy fia van. Továbbra is igaz az, hogy a levelek azonos szinten vannak. És hát a szerkezete az olyan, amit az ember elvár ezek után, hogy ugye van egy csúcs, annak ugye van legalább m per 2 felső egész rész, tehát fölfelé kerekített egész rész fia legfeljebb m, tehát van annyi mutató, és egyel kevesebb útjelző tábla. Tehát itt van, nem tudom, S1, SK útjelző, ami azt jelenti, hogy itt S1-nél kisebbek vannak, a másodikban nagyobb egyenlő S1-ek, de kisebbek, mint S2, és az S1 az benne van, és így tovább. Az utolsóban pedig nagyobb egyenlők, mint SK, és az SK az maga benne van. Tehát ugyanaz a szerkezet, mint volt. Ugyanazok a tulajdonságok, mint voltak. Mennyi lesz a fának a magassága? Tehát mit nyerünk azzal, hogy nem 2 és 3 felé, nem sok felé ágazhat? Hát nyilván az, hogy laposabb lesz a fa. Mennyire lesz lapos? Tehát az az állítás, hogy a fa, tehát egy ilyen BM fa, magassága, hát nyilván valahogy akkor kapja az ember a leglaposabb fát, hogyha mindig m felé ágazik, tehát akkor az egy m alapú logaritmus n lesz. Hát a leglazább, mert az, meg azt jelenti, hogy fönn csak két felé ágazik, utána meg mindig ilyen m per 2 felé. Ha ezeket az ember kiszámolja, amit mindenkinek erősen tudok ajánlani, akkor azt kapjuk, hogy ez egy log n per log m. Mert arányos magasságot kapunk. És hát ez akkor érdekes, hogyha az m az nem konstans, vagy az m az jó nagy konstans, mert akkor ez itt tud segíteni, hogy egyszerűen lényegesen redukálja a magasságot, mert ugye minden lépésszám azon fog múlni. És hát akkor ezt mindenki el tudja képzelni, hogy a minimumot, a maximumot, meg a kerest hogy kell csinálni, és azoknak a lépésszáma az ennyi. Tehát ez a log n per log m. Mondhatnám úgy is, hogy m alapú logaritmus n. És akkor a beszúr meg a töröl, az hasonlóan megy, mint a 2-3 fáknál. Ugye csak egy pillanatra azt érdemes meggondolni, hogy miért működik. Ugye miért működik? Mondjuk, ha nézzük a beszúrást. Ugye azt kell látni, hogy amíg egy olyan csúcsba akarunk beszúrni, akinek m-nél kevesebb gyereke van, addig nincs gond, belerakjuk, belefér. Akkor van kérdés, hogy ha már volt neki m gyereke, és jön plusz egy. És hát arról van szó, hogy az m per 2 felső egész rész, ez olyan, hogy ha az m plusz egyet pont két felé szétvágom, akkor mind a két felébe jut annyi. Tehát az két legális gyerek lesz, és akkor ezt lehet csinálni. És persze, amikor a gyökeret szétvágja az ember, annak csak két fia lesz. Azért kell ott megengedni a kevesebbet. És ugyanez van a másik irányban, a csúcs összevonásnál is, hogyha volt két ilyen m per 2-es család, egyikből levontunk egy gyerek, elvettünk egy gyereket, akkor a maradék összesen az nem lesz több, mint m, tehát össze lehet őket vonni egyetlen egy családba. Ezért vannak így a paraméterek. Ezt nem akarom ezeket rendesen, részletesen kiszámolni, szerintem ez mindenki remélhetőleg érzi, hogy ez micsoda. A lépésszám az marad ugyanaz. Nos, ami ennek a dolognak az előnye, az az, hogy ezt úgy szokták használni, hogy Ezt akkor jó használni tipikusan, amikor az összes adatunk nem fér bele a memóriába. Akkor ez egy valahol valami külső helyen tárolva egy keresőfa, az eléggé kényelmetlen. Tudnék, akkor minden lépéshez be kell olvasni valamit. És az ott az a lényeges idő, az, hogy a közben memóriában mit csinálunk, az ahhoz képest sokkal gyorsabb. Amit szoktak csinálni, tehát az alkalmazásokban, tehát ez egy úgynevezett ilyen külső táras tárolásra jó, vagy arra az igazi. Tehát például óriási adatbázisoknál, ahol nem fér be az egész a memóriába. És akkor az ember úgy állítja be ezt az M-et, hogy egy csúcs az ő összes mutatójával és útjelzőjével az ráférjen egy fizikai lapra, arra az egységre, amit a gép az úgy egybe beolvas. Tehát akkor az ember azt csinál, hogy egy belső csúcs az lényegében egy ilyen fizikai lap, amit egy egységként beolvas a gép úgy is, egyszerre. És akkor az M-et azt szerint határozza meg az ember, hogy mekkora egységet olvasunk be. Tehát ebből határozzuk meg az M-et. És akkor még azt érdem, azt szokás vele csinálni, hogy az alján is a levelek, tehát ennek a fának a levelei, azok nem feltétlenül egyetlen egy elemet tartalmaznak. Mert az megint csak valami olyan van, amikor egy levelet el akarunk olvasni, akkor megint csak valamekkora egység bejön a memóriába. Hát ha erre több rekord is ráfér, akkor érdemes rögtön többet beleírni. Tehát a levél sem feltétlenül egy elem. Levél is lehet több elem. Úgy, hogy ráférjen egy lapra. És akkor itt lényegében arról van szó, hogy akkor ennek a fának a magassága ezeket a lap eléréseket számolja, ezek adják úgyis a lényeges időt a futáskor. Még annyit meg szoktak csinálni egyébként, hogy amikor az ember ezt ugye gyakorlatban csinálja, hogy nem ilyen tisztán választjuk el az útjelző táblákat, meg a tárolt elemeket, hanem az ember azt mondja, hogy ha már azt az S1-et úgyis fölraktam oda útjelző táblának, akkor tároljuk ott benne magát az S1-et is. Tehát, hogy igazából azt is meg szokták csinálni, hogy a csúcsokban elemeket is tárolunk, azáltal egy kicsit bonyolultabb lesz az elemzés, de van esélye rá, hogy gyorsabban fut viszont. Jó. Na, hát akkor ennyit a 2-3 fákról, és a B fákról. És a hátralévő időben még belekezdenék még igazából az utolsó adatszerkezetünkbe, amiről beszélni akarok. Ez minden tekintetben más, mint az eddigiek. Nem lesz benne fa, ez már önmagában más. Nem lesz benne rendezés. Az egésznek a célja az, hogy keresni tudjunk. Na most keresni már eddig is tudtunk. De ez most egy olyan eljárás lesz, ami legalábbis tipikusan nagyon gyors. Legrosszabb esetben ez persze nem, de valami mégis az átlagos viselkedése az gyors. És a következőről van szó. Ez, amit úgy hívnak, hogy hash. Szokták magyarul utóbbi időben hasításnak mondani, ami kicsit furcsán hangzik, de ettől még az ember felüt egy magyar könyvet, akkor lehet, hogy azt találja benne, hogy hasító tábla. Ez az, amiről most itt szó lesz. Tehát itt a célzott műveletek, azok a keres, beszúr, töröl. És ide írom, hogy nincs rendezés. Az eljárás nem használ rendezést, de nem is tudja kinyerni. Tehát ilyen, hogy legkisebb, meg legnagyobb elem, ilyesmit nem tudunk ezzel csinálni. Cserébe a keresés az átlagosan nagyon gyors lesz. Az ötlet az az, hogyha visszagondolunk a régi rendező eljárásainkra, ugye egy rendező eljárásnál ugye az a baj, hogy az ember nem tudja, hogy pontosan hova kerül az elem. Mert múlik azon, hogy a többiek mik jöttek be még. Kivétel a láda rendezés, ahol mindenkinek megvan a saját helye. Tehát igazából, hogyha egy ládarendezéssel elpakoltunk valami elemeket, és utána keresünk, akkor ezt egy lépésben meg tudjuk mondani, hogy megvan az elem, tudjuk, hogy melyik ládába kell, hogy legyen. Ott van, nincs ott, akkor nincs az elem. Most ezt akarja a hashelés megoldani, csak általában ugye az a helyzet, hogy tehát a tipikus helyzet az az, hogy vannak a lehetséges elemek halmaza, ami nagy, lehetséges elemek, kulcsok halmaza, ez mondjuk a K, és ez nagy, és ehhez képest a ténylegesen előforduló elemek száma sokkal kisebb. Tehát a ténylegesen előforduló elemek, vagy kulcsok, az valami K vesző, ezt persze részhalmaza a K-nak, de a tipikus az az, hogy a K vesző az kicsi a K-hoz képest. Tehát például lehetséges személyigazolványok száma az eléggé nagy, de az adott pillanatban érvényes, vagy egyáltalán szóba jöhető személyigazolvány száma az egy sokkal kisebb halmaz. Most azt nem akarjuk megcsinálni, hogy a ládarendezés mintájára annyi helyet lefoglaljunk, mint amekkora lehetséges halmaz. Azt akarjuk, hogy akkora helyen akarjuk megúszni, ami körülbelül a ténylegesen előforduló méretnek felel meg. Tehát az fog történni, hogy lesz egy jó kis úgynevezett hash-függvény, ami azt csinálja, hogy a lehetséges kulcsok halmazát beleképezi valami x-be, ahol a cél az az, hogy az x-nek a mérete az úgy körülbelül a k vesszővel, tehát a ténylegesen előfordulókkal egyezzen meg. Na most, ha az ember tudja, hogy pontosan mik fordulnak elő, akkor persze tudok egy olyan függvényt csinálni, hogy az x az pont ugyanakkora, mint a k vessző, minden elem különböző helyre megy, meg tudom konstruálni. De a tipikus helyzet az, hogy nem tudom, hogy mi a K-vesző, tehát nem tudom, hogy mik azok, amik ténylegesen előfordulnak. Tehát megadok egy függvényt ezen a nagyobbik halmazon, és reménykedem, hogy a ténylegesen felhasználtak közül túl sok nem kapja ugyanazt az értéket. Na most mennyi erre az esély? Hát arra, hogy egyáltalán ne kapja senki, tehát ne ütközzenek össze a ténylegesen használt elemek, erre nagyon pici. Azt, hogy mennyire pici, hogy ez a amit születésnap paradoxonként szokás emlegetni. Ahol azt mondjuk, hogy az a leosztás, hogy a K azok mondjuk az emberek, az X azok az évnapjai, és van egy H-függvényünk, ami mindenkihez hozzárendeli az ő születésnapját. Kérdés, hogy hány ember kell ahhoz, hogy már legyen kettő, akinek azonos a születésnapja, hogy legyen ütközés. És hát a helyzet következő, hogy annak a valószínűsége, kipuskázom a számokat, hogy 23 ember között van azonos születésnap, az már nagyobb, mint egy-ketted. Amit, hogyha átfordítunk arra, hogy a várható egyezések száma, az valahogy úgy alakul, hogy 50 embernél 3 várható ütközés van, tehát vagy 3 pár, akiknek azonos napon van a születésnapjuk, vagy vannak valahogy itt többen, akik, tehát az is lehet, hogy többeknek egyre egyszerre esik. Na most, ha kicsit növeljük, mondjuk növeljük 200-ra, 200 embernél ez a várható, ez már több, mint 54. Tehát azért az elég sok. Na most, Ha az ember ugyanezt átfordítja, tehát ez most itt a 365 napos évvel van számolva. De az ember átfordítja, és megnézzük, hogy mondjuk mi van a Mars lakókkal, ahol az év az állítólag 669 napos, akkor ott a 23 közül 23 helyet mennyivel nő fel? Tehát ugye jócskán megnöveltük a tartományt, és a 23-ból 31 lesz. 31 Mars lakóra. Igaz az, hogy ez nagyobb, mint egy-kettő valószínűséggel már van. Tehát hiába növeltük meg jelentősen a tartományt, nagyon sokat nem nyertünk rajta. Tehát valahogy a cél az az lesz, hogy egyrészt olyan függvényt találjunk, ami mégis valahogy garantálja azt, hogy lehetőleg kevés ilyen ütközés legyen, másrészt valahogy kezelni kell az ütközéseket. Ennek a legegyszerűbb formája az az úgynevezett vödrös hesselés, ami a következő természetes dolgot jelenti. Tehát a hessfüggvényünk az olyan lesz, vödrös. A hessfüggvényünk az a 0,1, mondjuk m-1-ig tartó egész számokba képezünk bele, tehát egy m-méretű tartományba, és következőt csináljuk, hogy fölveszünk egy tömböt, ami 0-tól m-1-ig van indexelve, és egy elemnek a helye az az ő hash értékének megfelelő dolog. A tömb elemei azok egy-egy listára mutatnak, amik között lehet üres is, lehet hosszú is, stb. Tehát az fog történni, hogyha veszünk egy x elemet, akkor kiszámoljuk a hx értéket, és a hx-nek megfelelő listába rakjuk bele, vagy ott keressük. Hx-nek megfelelő listában van a helye. Tehát akkor az azt jelenti, hogy a keresés az úgy történik, hogy kiszámoljuk ezt a hx értéket, és végigmegyünk azon a listán, mondjuk lineárisan megkeressük. A beszúrás úgy történik, hogy kiszámítjuk a hx értéket, és belerakjuk mondjuk a lista elejére, odafűzzük. És ennyi. És mi ennek az előnye? Hát ugye rossz esetben mi történhet? Ha n elemet akarunk tárolni, ugye előfordulhat, hogy mindegyik n elemet tárolunk, és mindig egyetlen egy listában van. Tehát lehet, hogy n elem esetén csak egy nem üres listát kapunk, és akkor ebből például a keresés vagy a törlés, az akkor lineáris idejű lesz. Itt a keres az n. Na de, ha nem vagyunk ennyire pesszimisták kivételesen, hanem bízunk benne, hogy sikerült valami jó függvényt megadnunk, ami jól szétszórja az elemeket, akkor viszont átlagosan a listák hossza az mennyi n per m. Tehát ez például azt jelenti, hogy, és akkor ezzel lesz arányos a lépésszám. Tehát például, hogyha azt mondom, hogy akkor az m az legyen mondjuk, nem tudom, egy ketteden, tehát egy fele akkora tömböt veszek föl, mint annyi elemet akarok tárolni, akkor az átlagos lista hossza az 2, átlagoshoz az 2. Tehát akkor várhatóan, ha bízom a véletlenben, akkor egy keresés, egy törlés, minden ilyesmi, ez csak két lépés, hát konstans lépés lesz. És azért az nem rossz. Jó, erről és továbbiakról akkor a jövő héten, nem mert húsvét van, hanem utána.